Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Átlagot számoltam, 67,2% kellett volna, hogy legyen Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinnak az eredménye az újraválasztáskor. Ezt a köztes értéket hozta a mindeddigi voksoknak az összesítése. Túl teljesítette magát Putyin. Ennek a világra szóló sikernek nem szántunk adásidőt, de íme az események azért fölpörögtek Oroszországban, úgyhogy mindenképpen keletre vizslatunk, és Gecse Géza történésszel. Nézzük át, hogy mi történik jelenleg Moszkvában, Szentpéterváron, de akár a távol-keleti vidékeken, mert hogy megszoktuk, hogy Oroszország addig tart, amíg egy tolsztói regény, de ő is azért Szibériáról ejt néhány szót. Köszönöm, Géza, hogy itt vagy velünk.
Nos, köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
A legutóbbi információk, ma délelőtt bukkantam rájuk, arról szólnak, hogy fölfedeztek olyan arcokat abban a koncertteremben, akik megjelennek újra a letartóztatáskor. Ez a merényletről szól, amely megbolygatta ugye Oroszországot, és nem csak. Juthatunk-e közelebb ezekből az infomorzsákból ahhoz a hipotézishez, hogy itt az FSB nem föltétlenül csak rajta kapott és felkészületlen szereplője a történetnek?
Hát az az igazság, ami szándékos szokott lenni, az nem szokott hát ennyire jó sikerülni, bár ugye az, hogy jó sikerül valami, ez azért nem mondható el erről a merényletről, tehát vagy erről a terrortámadásról. Nem érzem azt, hogy mondjuk itt igazán profi munkáról lenne szó, inkább ilyen önképzőköri nekirugaszkodás, hogyha úgy tetszik. És érdekessége az egésznek annyi, hogy hát a tetteseket, azokat elcsípték, megvannak. Itt tulajdonképpen ugye az amerikaiak a titkos szolgálati csatornáikon keresztül néhány napja figyelmeztették egyébként az oroszokat arra, hogy terrortámadás készül, ugyanis főgonosz az iszlám szélsőségesek számára. Nem annyira az Orosz Föderáció, hanem főként az Amerikai Egyesült Államok. Tehát itt egy nagyon sajátos és érdekes érdekegyezés van az oroszok meg az amerikaiak között.
Ezt nem használták ki, vagy legalábbis nem éltek ezzel az információval. Kérdés, hogy hasonló esetben, ha továbbra is jönnek ilyen jellegű jelzések a CIA, vagy hát mindenképpen Washington irányából, maradjunk ennyiben, hogy akkor a Kreml ezeket komolyabban fogja ezen túlvenni?
Egyébként ők komolyan veszik ezeket. A kérdés az, hogy mit tudnak tenni ellene, és hogy a saját jelzéseik azok mennyire támasztják ezt alá, mennyire gondolják azt, hogy ez veszélyes a számukra, mert hiszen ugye a 2000-es évek elején az Amerikai Egyesült Államoknál az ikertornyok elleni támadástról a CIA-nak konkrét információi voltak, de kiderült, hogy egyszerűen nem vették komolyan ők sem a saját hírszerzési forrásaikat. Tehát ilyesmi azért előfordulhat, és hát leszokták csapni az apparátuson belül azokra, akik az információkat nem veszik komolyan, nem ellenőrzik le. Mindenhol, ahol mondjuk ilyenfajta szolgálatok vannak, a hiba százalék azért benne van.
De intézményi retorzióról nem tudunk, vagy legalábbis nem szivárgott ki semmi, hogy...
Hát majd meg később fog. Majd arrébb. Később fog megtörténni, hogyha meg fog történni egyáltalán. De nem érzem azt, hogy mondjuk itt egy irgalmatlanul hát jelentős... Más, bocsánat, minden ember élet jelentős a mi számunkra, de nem az a fajta jól szervezett és kiválóan kivitelezett terrortámadásról, tömeges terrortámadásról beszélhetünk, mint amitől mondjuk az embernek az idegei általában felszoktak borzolódni.
Putyin rögtön, eléggé gyorsan fölvette a telefonkagylót és beszélt néhány olyan ország illetékessével, első emberével, ahonnan hát egyrészt származtak, másrészt várható újabb szélsőséges iszlamista akció. Vajon ezek az egyeztetések hatnak oda, hogy akkor mindenki a saját tér felén, holdudvarában megpróbál minimum jobban odafigyelni? Nem azt mondom, hogy rendbe rakni a dolgokat, de hogy azért éberebb lenni.
A tadzsik elnök az ország lakosságához, ahonnan ugye a merénylőknek a döntő többsége kikerült, már intézett egy szózatot, hogy ügyeljenek a gyermekeiknek a nevelésére, és magyarázzák meg nekik, hogy miért elfogadhatatlan, miért pusztító, hosszú távon is a ilyenfajta terrorizmus a világon. Tehát nem csak odahaza, hanem általában mindenhol másutt is.
Meglepő az, hogy mennyibe kerül egy ilyen akció. Ugye most nyilván gondolkodhatunk azon, hogy valaki kényszerítő körülmények között mond egy számot, egy összeget, hogy mennyiért fizették le, de hogy azért ezt aránylag könnyű pénzelni, ezt a fajta agressziót, úgy tűnik az ügy felgöngyölítésének eddigi stádiumából.
Különösen mondjuk Oroszországban, hiszen ugye még másutt ugye lényegesen nagyobb összegekre van szükség arra, hogy mondjuk az embereket rávegyék egy ilyen terrortámadásra. Nyilván egyébként kell hozzá azért a tájékozatlanságnak és az ostobaságnak egy ilyen sajátos egyenlege, hogy mondjuk valaki egy ilyesmire rávegye saját magát, hiszen, ha jól emlékszem, akkor egy ilyen 1 millió forintnyi pénzt kapott az egyik terrorista annak érdekében, hogy ezt ott előre elkészítse, és összesen 2 milliót, hogyha átváltjuk ezeket az összegeket, akkor összesen 2 millió forintot kapott volna, érte, hogyha most forintba fejezzük ki azt, hogy mondjuk egy-egy embernek körülbelül mennyit szántak. Hát nyilván lehet egyébként, hogy a többiek ennél többet kaptak, de így nagyságrendileg ez az összeg, ez mutatja azt, hogy mennyire kistílű a dolog.
Jó, akkor lépjünk egyet, és nézzük meg, hogy azon kívül, hogy elindulnak ezek a, hát mondjam azt, hogy odafigyelünk jobban, meg moralizáló üzenetek. A Kaukázusban vajon ötletet ad másoknak is? Mert ugye általában láncreakciók, folyamatok szintjén próbáljuk elemezni ezeket a történéseket. Látod-e ennek realitását, hogy egy-egy ilyen pillanat impulzust ad mindazoknak, akik amúgy is készséggel adnák a fejüket hasonló akciókra?
Fogalmazunk egy kicsit pontosabban, tehát a Kaukázus, mint térség, hogyha Grúziából...
Hát Ingusétia, illetve Ingusföldre gondolok, Dagesztánra, és hát miért ne Kadirov hazájának is van egy része, amelyik nem föltétlenül felejtette el azt, hogy ott két háború is lezajlott, elég véres.
Kadirov már reagált is rá, hogy mennyire ártalmas ez a csecseneknek, hogy ezek a terrorcselekmények Moszkvában megtörténtek. Tudnék, az orosz lakosság fel van paprikázva az iszlamisták ellen. Felmerült megint annak a lehetősége, hogy visszaállítják Oroszországban a halálbüntetést. Ugye Oroszországban ezt eltörölték, és attól függetlenül, hogy ugye vannak olyan büntetés végrehajtási intézmények, ahonnan nem lehet valóságban élve kikerülni. Tehát az, aki felvetette magyar részről azt, hogy vezessék be a szibériai bérraktartást, az tudta, hogy ez gyakorlatilag a halálos ítélettel egyenlő. De ettől függetlenül elvben Oroszországban nincsen halálbüntetés. Ennek ellenére a halálbüntetés, mint téma, megint népszerű lett ennek a terrortámadásnak a következtében. Tehát ennek a belpolitikai következményei nagyon károsak. Hogyha visszaemlékszünk a 90-es évek második felére, a 2000-es éveknek a legelejére, amikor egy állandó rettegésben élt az egész orosz főváros a csecsen kérdés miatt, és ennek a megoldása egy egész évtizedet vett gyakorlatilag igénybe, hiszen a 2008-ra sikerült stabilizálni az oroszországi belső viszonyokat. Ebben a tekintetben is egy nagyon pici létszámú nemzetről van szó, és hát ezen kívül ugye vannak ott mások is, a térség közvetlen szomszédságán, nem véletlenül említettem Dagesztánt. Meg nem véletlenül hát említhetjük az Afganisztánnal közvetlenül szoros régiókat, vagy a régiók közül Tadzsikisztánt, hiszen ugye Afganisztánban is azért egy jelentős tadzsik lakosság él. Tehát ez a fajta kapcsolat, ami a régi egykori déli köztársaságok, szovjet utódállamok között kialakult, ez ugye továbbra is működőképes és virágzik, hogyha szabad így fogalmaznom. Ugye ezeknek a területeknek a népessége ez szaporodik, tehát hogyha jól emlékszem, akkor a régiónak van olyan köztársaság állam, amelynek a népessége, ugyanúgy, ahogy Irakban is, megháromszorozódott gyakorlatilag egy olyan 30 év alatt. Ugyanúgy, ahogy Afganisztánnak, vagy ugye Iránnak is a lakossága folyamatosan és elképesztő méretekben nő. Tehát nem is érzik tulajdonképpen a háborúnak a negatív vonásait, ami nem mondható el az orosz lakosságra, és nem mondható el az ukránra se, hiszen ezek fogyó népességek. Tehát Oroszországban az, hogy most háború van, az perspektívikusan nagyon rosszat tesz az országnak. Az, hogy Ukrajnában háború van, az Ukrajna lakosságának is egy rendkívül katasztrofális táblatot fest. Úgyhogy másként viszonyulnak ezek a nemzetek a háborúhoz, mint intézményhez, mint mi. Tehát az, hogy az iszlám világ terroristákat produkál és hát mutat fel a világnak, és ezt folyamatosan csinálja gyakorlatilag az elmúlt 25 év alatt. Ennek van egy ilyen összetevője is.
Nézzük meg, hogy a választások után ugye 15-e és 18-a között lehetett voksolni. Ez az új kialakult helyzet mire enged következtetni? Voltak olyan elemzők, akik azt mondták, hogy a győzelem kihirdetése után új fejezet, vagy más típusú epizód kezdődik Oroszország történetében. Jelesen lesz egyfajta frissítés a Kreml környékén, a fiatal farkasoknak szót adnak, és erőt és hatalmat, illetve hogy maga az ország, mint szervezet egyre inkább eltolódik a militarizált, jobban kézben tartott, új jogszabályok által is megregulázott szereplőhöz.
Ez azért érdekes kérdés, amit boncolgatsz, mert az orosz rendszer az folyamatosan alakul át. Tehát az, hogy mondjuk itt választások voltak, ebben egyetlen egy újdonság van, hogy a választásokat megtartották, hiszen ugye a rendkívüli állapotról nem vallják be változatlanul, hogy ez rendkívüli állapot lenne, hanem ugye továbbra is a hivatalos szóhasználat az az, hogy különleges katonai művelet.
Bár Peszkov elszólta magát legutóbb, azt mondta, hogy ez most már azért több annál. Lehet, hogy közben megkapta a maga kis fenyítését.
Nem csak Peszkov szólt el magát, hanem a propagandisták közül is, akik ugye élő egyenes adásban tolják a háborús propagandát, azért náluk is azért előfordul. Náluk is előfordul egyébként, én is csodálkozom rajta, önkritikus fordulat. Náluk is előfordul az, hogy többször is decemberben is visszajött az, hogy mondjuk az elfoglalt területeken lehet, hogy érdemes lenne népszavazást tartani. Normális körülmények között zajló népszavazást, hiszen erről ők is tudják, hogy ez nem volt. Az a Krimfélszigetben még azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé jobban megközelítették a formális demokrácia szabályait, ha lehet egyáltalán egyébként így fogalmazni, mint mondjuk azokon a területeken, amelyeket Ukrajnában most közvetlenül az Orosz Föderációhoz csatoltak még az ősszel. Tehát ezzel a fajta, mondjuk így, hogy hangsúlyeltolódással vagy kiszólásokkal azért találkozunk még az orosz állami propagandában is. Az ellenzékről azért nem beszélek, mert az gyakorlatilag direktbe, még talán az ukrán propagandánál is erőteljesebben Putyin ellenes. Hát ott megjelentek megint a kukli, tehát a mi uborka sorozatunkhoz képest ugye a Putyinnal kapcsolatos viccelődések, az, hogy mondjuk börtönbe került, az, hogy a Prigozsin megjelenik a Lukasenkával és a Putyinnal a börtönszigeten, és ott beszélgetnek, és akkor rácsodálkoznak a Prigozsinra, hogy hát mindig él, mire a Prigozsin visszamondja azt, tehát ugye már Vlagyimir Vlagyimirovics nem csak magának vannak hasonmásai, hanem hát nekem is. Gyakorlatilag ugye azt érzékeltetik, hogy egyáltalán nem biztos, hogy még a merénylet, ami ugye a Prigozsin ellen ősszel bekövetkezett, az a valóságban is bekövetkezett. Tehát találgatások vannak, és ilyen Putyin halálhírével kapcsolatos spekulációk is, meg hát szórakoztató kabarétréfák is, hogyha a fekete humort azt a normális, az élet normális jelenségeként taglalhatjuk.
Hát ilyen háborús időkben a humor is elkomorodhat egy adott pillanatban. Szó volt arról, hogy a mindenféle sorozások meg állományfeltöltések szempontjából egyelőre a nagyvárosokat úgy megpróbálták megóvni. Na most kérdés, hogy a nyári offenzíva, amire ugye hírek szerint rágyúrnak, és ahol azért ilyen százezres tételben kell majd frontra szállítani újabb osztagokat, hogy akkor ki lehet-e még tolni azt, hogy például ne olyan rétegekhez és régiókhoz nyúljanak, amelyeket eddig azért úgy módjával postolgattak a rekrutáló központok és technikák.
Hát azért mondjuk a nagyvárosokat sem került el a háborús propaganda olyan szempontból, hogyha valaki kimegy Pétervárok például, mint hogy az egyik barátom, ugye, aki Észtországban van, és van egy nem orosz, hanem nemzetiségi felesége, akinek vannak ott rokona, és ezért tudod, viszonylag gyakran látogat, az kétszer akkora posztereken hirdetik azt, hogy 2000-3000 dolláros fizetést kap az, aki elmegy zsoldosnak az orosz hadseregbe. Tehát Moszkvában, illetve Szentpéterváron is reklámozzák a zsoldos életet. Na most ennek abból a szempontból van jelentősége, hogyha zsoldosokról van szó, és elmennek egy ekkora fizetésért harcolni, akkor a gyásznak az írmagja sem marad meg velük kapcsolatban, mert hiszen ugye azért mentek oda, mert jó pénzt keresnek. És ugye itt a régiónként is változik egyébként, hogy ki mennyit kap, illetve kinek mennyit adnak, mert nyilván egy elesettebb régióban, ahol mondjuk maximum egy olyan havi 70 ezer forintot tud valaki keresni ideális esetben, mint például Dagesztánban, ott egy 2-3 ezer vagy 4 ezer dolláros fizetés az maga a megváltás gyakorlatilag. Tehát ott itt a viccelődések egyébként az orosz ellenzéki médiában, ugye amikor a feleség megkapja az autót a férjétől, aki a fronton harcol, hát ilyen szempontból érdekesek, fogalmazunk így. A háború tehát nem kerüli el egyébként a fővárosokat se Oroszországban. Továbbra is, ugye bár érkeznek a halottak, de továbbra is megosztják a társadalmat olyan szempontból, hogy egyrészt ugye ezeket az úgynevezett szerződéseket, hogyha meghalnak, akkor kárpótolják, kivéve azokat, akik mondjuk nyomtalanul tűnnek el, mert ilyenek is vannak, mert azok nem kapnak semmit, tehát ez is előfordulhat, tehát meg kell, hogy legyen az illetőnek a teste annak érdekében, hogy mondjuk bármiféle kompenzáció szülessen, de ezt a kompenzációt, ezt az orosz állam ezt produkálja. Tehát ez félelmetes, de az orosz társadalom, hogyha nem indítanak ellenük támadást, és ugye ilyen ukrán támadásokra közvetlenül a határmenti területeken, néha Moszkvában egy-két eltévedt drón miatt sor kerül, de egyébként a társadalom nem érzi a háborút. Ukrajnával szemben, ahol ugye a mozgósítás az totális. Oroszországban nincsen totális mozgósítás.
A képzett haderővel kapcsolatban ugye volt egy ilyen megfutatott gondolat, ami egyébként nem különösebben rendhagyó, mert általában ilyenkor szoktak kalkulálni ugye veszteségek, nem csak a mennyiség, hanem a minőség is. És hát kiderült, hogy egy bizonyos szakaszában a háborúnak igen komoly gond az, hogy például az altisztek egyszerűen elfogynak a frontról, és nem lehet ezt a képzést rövidre zárva, gyors talpalóval olyan szinten biztosítani, hogy legalább olyan minőségű, felkészültségű haderő, úgymond középkáder kerül jön harci helyzetbe. Mit lehet erről tudni orosz oldalról, mert az ukránoknál ez egy komoly visszatérő gond. Érezhető-e az orosz hadseregben az, hogy egy ilyen jellegű, tehát minőségi utánpótlással azért időnként hát gondok akadnak?
Hát természetesen akadnak gondok, és hát az, hogy mondjuk a háború az nem totális Oroszországban, az ezzel is magyarázható. Tehát próbálják meg kidekázni azt, hogy a háborút azt olyan intenzitással és olyan területeken folytassák le, ami még nem fenyegeti az orosz hadseregnek a teljes hadrafoghatóságát, hiszen körülbelül a harmada az orosz hadseregnek az tisztekből, altisztekből áll, harmada úgynevezett továbbszolgálókból, akik hát a több mint egy éves kiképzésen már túl vannak, és aláírtak valamiféle papírt, és az egyharmada, az pedig ugye sorozottakból. Sorozottakat, hogyha kiviszik a frontra, azok pillanatokon belül meghalnak. Ugyanez a helyzet egyébként az ukrán hadsereggel kapcsolatban is, tehát mondjuk egy ilyen háborúba olyan embereket bevetni, akik nem szagoltak még puskaport életükben, az körülbelül azt jelenti, hogy golyófogó húsként küldik őket oda. Tehát az, hogy a háború, hallhattunk olyan kritikákat néhány hónapja, hogy ugye az oroszok, hogyha az ukránokat vagy Ukrajnát el akarták volna foglalni, akkor hát egy ilyen 7-800 ezeres haderőt kellett volna bevetni Ukrajnával szemben. De hát kérgöm, az egész orosz hadsereg az mondjuk 1 millió fő. Hogyha 7-800 ezer embert bevetették volna, akkor egyszerűen elfogytak volna az összes többi helyen a helyőrségekből.
Igen, hát a kínai-orosz határon akkor fújt volna a szél. Amúgy is eléggé szellős, de ott aztán akkor tényleg fújt volna a szél.
Hát meg nem csak ott, másutt is. Tehát mondjuk annak fizikai teljesítő korlátai annak, hogy mondjuk ott kit és miként és hogyan és milyen szempontból tudnak bevetni. Tehát amikor mondjuk ezt a pár százezer embert, ugye össze van egy ilyen behívási akció, meg van egy másik tavasszal, behívják. Ugye itt a kötelező katonai szolgálatra behívottakról van alapvetően szó, akiket egy évig, tehát most már több mint 10 éve szállították le egy évre a kötelező katonai szolgálatot Oroszországba. Tehát hogyha ezeket behívják, akkor ugye azok, hogyha végigcsinálják magát a katonásdit, ami arról szól, hogy mondjuk azt tudják, hogy hol kell meghúzni a géppisztolyon a ravaszt, ne ijedjenek meg, hogy egy sorozatot le kell adni. Ez arra elég. De arra, hogy harci helyszíneken vessék őket be, arra garantáltan nem. Tehát abból egyébként is eleve cirkusz szokott lenni. Tehát azt azért szóvá teszik több helyen is, hogy ez azért olyasmi, ami tulajdonképpen a vágóhídra küldését jelenti az embereknek. Előfordul egyébként hiba, tehát hogy felbukkannak frissen sorozottak a fronton, de ezt általában szóvá teszik, tehát ezt próbálják elkerülni, ez tényleg a hibának a kategóriája, hiszen ezek használhatatlanok olyan szempontból, hogy bármiféle eredményt el tudnának érni. Azok kellenek, akik ugye ki vannak képezve, és ugye a kiképzés az folyamatosan folyik. Tehát én mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy az első világháború tapasztalataiból a második világháborúban, tessék megnézni, hogy a németek milyen sokat tanultak. Első világháborúnak a végén Berlinben, meg a német nagyvárosokban mindenhol forradalmak következtek be, mert a hátországban elfogyott az élelem, nem tudták pótolni, és az élelem, ha elfogy, ha ellátási nehézségek adódnak, akkor abból baj van, megroppan az egész politikai rendszer, vagy megroppanhat, és meg is roppant az első világháborút. Gyakorlatilag 1923-ig Németországban állandó forradalmi mozgolódás volt, és a rendnek a fenntartása az problémákat okozott. Tessék megnézni a második világháborúnak a végét. Berlinnek az utcáin, amikor jöttek az oroszok, a németek kitartottak az utolsó golyóig. Az ellátásukról természetesen gondoskodtak. Tehát arra nagyon vigyáztak, hogy a hátország utánpótlása élelemmel, hadianyaggal az biztosított legyen. És az oroszok azok úgy szintén igen nagy figyelmet fordítanak arra, hogy stabil legyen a hátországuk, tehát a békés lakosság. Ezért volt egy óriási sok a Prigozsin-féle lázadás, hiszen ott maga a hadseregnek az egyik alegysége egyébként, amelyik a legprofesszionálisabb volt, az ugye fellázadt, és arról volt szó. Azt hiszem egyébként direktben a központi hatalommal szembeni direkt lázadásról volt szó, hanem ugye a hadügyminisztériumban a Sojgunak a tevékenységét bírálták alapvetően. De
Sojgu maradt, és maradtak a többiek is a környezetében, illetve hát időnként vannak leváltások, például a flotta vezetését most ugye pár hete cserélték, illetve vezetőjét cserélték le, mert hogy gondok voltak, ugye több hajó megsérült a Krím környékén, és valamit lépni kellett, de amúgy nekem az a benyomásom, hogy a politikai és a katonai tábor, vagy csoport, ha lehet ezt így elkülöníteni és nevesíteni, mintha most már egyre jobban összedolgozna. Tehát míg a hadművelet, illetve a háború elején volt egy adag feszültség, ami kifele is kiszürem lett, egyrészt azért, mert gondolom, hogy ott a katonák közt is volt egyfajta versengés, de hogy most pillanatnyilag nekem úgy tűnik, hogy Putyin megtalálta ezt a formulát, nem akar sokat változtatni, főleg így a döntési körök nulladik, illetve első döntési kör környékén a katonai szereplőkön. Tehát, hogy ilyen szempontból is mondhatnánk azt, hogy állóháború, hogy ott már betagozottak ezek a struktúrák.
Hát ez részben igaz, részben meg van egy érdekes jelenség, hogy ugye a hadseregen belül érkező kritika az nem jelenti azt, hogy a hadseregnek a főtisztjeit, tábornokait, azokat kivégeznék azonnal. Tehát ott nem nagyon hallottunk arról, még azzal sem számoltak le, aki a frontális támadást Ukrajna ellen ezt elmondta előre azt, hogy ez egy katasztrófa lesz, és ennek nyíltan hangot is adott, tehát őt se bántották. Pedig ez egy direkt kritika volt a különleges katonai művelettel kapcsolatban. És a frontokon jól teljesítő kisebb beosztású tiszteket is, akik mellett ugye kiálltak a saját katonáik, akik jól teljesítettek, de kritikával illették a direkt hadműveleteket, azokat visszavonták a hátországba, és eljárást indítottak ugyan ellenük, de nem bántották őket. Különösebben. Vagy legalábbis mi nem tudunk róla. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk ilyen felelősségre vonásra sor került, csak az már nem szivárgott ki. Én az internetről, meg máshonnan tudtam ezeket az apróságokat összeszedni, és tessék megnézni, hogy ott volt a Prekov Girkinnek az esete, aki ott van aki végig ugye gyalázta a Putyint, mondta neki, hogy hát ezt erre a hadműveletre mondjuk 2014-ben kerül sor, akkor ez eredménnyel járt volna, de a speciális katonai művelet az eleve kudarcra van ítélve. És ön percig nem mondta azt, hogy mondjuk itt, hogy hallgatni kéne, mert végig nyíltan képviselte, és hiszem, hogy egy 3/4 éve, hogyha jól emlékszem, van mindössze börtönbe, a lefortulói börtönbe, de van tütőgépe, televíziója, Tehát viszonylag későn került sor a letartóztatására, és indult most az orosz elnök választásokon is. Ráadásul a Krím-félszigeten gyűjtötte össze a szavazatait, meg ugye azokban a megyékben, ahol ő, mint FSB megbízott a 2014 utáni időszakban aktívan tevékenykedett. Tehát, hogyha ágában valakit el akarnak majd ítélni, akkor ő biztos, hogy közöttük lesz. Ugye a Malágépnek a lelőléséről is kiderült most már, hogy mondjuk
közvetlenül köze volt, igen.
Igen, köze volt annak ellenére, hogy ezt ő mindvégig igyekezett tagadni. De hát az orosz nyilvánosságban azért találunk még továbbra is érdekességeket, ez nem tudom, hogy mennyire tekinthető a peresztrojka egyfajta ilyen későbbi megmaradásának, a hagyományos orosz nihilista tradíciónak, vagy annak a visszaszorulásának bizonyos területekre, mert politikai szempontból, tehát azt lehet látni, hogy egy darab rádióállomás, televízió adás nem maradt meg az, amelyik kritizálná a rendszert, vagy kritizálhatná oda hazúról. Ezek mind kiszorultak nyugatra, a Dozsra gondolok mostanában, hogy először Lettországba szorult ki, aztán most már Hollandiából produkálja azokat a filmeket, amelyeket korábban Oroszországból tudott elkészíteni. Egyébként többek között a különleges katonai műveletről is, de hát egy olyan másfél hónapnál tovább nem ért meg ott, hanem utána gyorsan betiltották és kitiltották az országba, mint hogy az írók is, tehát most a Jerofejevnek a Nagy Gopnik című művének a fordítására várunk, valamikor április végén várható azt, hogy meg fog jelenni Magyarországon. A Nagy Gopnik az ugye Putyinról szól, ugye ez a tolvajvilággal hozza összefüggésbe a Putyinnak az alakját, tehát gyakorlatilag bűnözőként ábrázolja. Nem olvastam én sem a művet egyelőre, de tudom, hogy erről van benne alapvetően szó. De a Jerofejevet azt inoágentnek, tehát külföldi ügynökként van nyilvántartva. A Szorokinról például meg nem tudom, aki ugye félig Berlinben, félig Moszkvában, nem tudom, hogy egyáltalán Moszkvában most éle. De
hát ez az orosz emigrációnak amúgy is van egy alapos, nagyon szolid hagyománya, ez most folytatódik. Géza, a kérdésem az, így a beszélgetésünk vége felé közeledve, hogy ugye abból indultunk ki, hogy választás, akkor még lesz az idén legalább egy olyan választás, aminek hát a hatását azért úgy bele lehetne építeni ebbe a konfliktusba, ez pedig a novemberi amerikai elnökválasztások.
Azt, de az januártól lesz érdekes.
Igen, de hogy azt lehet-e borítékolni, hogy ebben az időszakban érdemi elmozdulás nem várható, és majd utána kell esetleg, vagy lesz aktuális esetleg arról beszélni, hogy ennek a konfliktusnak akár lehet egy lefutóköre, lehet ezt, ha nem is rendezni, de mindenképpen valamilyen szinten lefagyasztani, és akkor nem azt akarom mondani, hogy lesz Minszk 4, meg 5, meg 6, hanem hogy onnan egy más paradigmában kell majd értelmezni az egész történetet.
Két és fél hónappal ezelőtt a szakértők azt mondták, hogy a közvetlen hadműveletek azok idén ősszel fognak véget érni, utána állva a fegyverszünet, és utána kezdenek el tárgyalni. Na most, hogyha ezek a tárgyalásokra nem idén ősszel állnak le a katonai műveletek, hanem mit tudom én, 3 hónappal később, akkor ott meglátjuk, hogy mi lesz. De hát vannak itt azért még kihasználatlan potenciáluk. Tehát az egyik az, ami miatt az oroszok, tehát maga Putyin is ideges, az, hogy ugye, ami a Macron javaslatában is benne volt, hogy külföldi katonák jelennek meg hivatalosan Ukrajna területén, mert hiszen tanácsadó szintjén azért ők ott vannak.
Ezt tudjuk, hát tudjuk. Nem, hogy tudjuk, de igen, igen.
Ellopnának mindent ukránok.
Fogadjuk el, fogadjuk el munkahipotézisként, igen.
Na de most, hogyha csak és pusztán abból indulunk ki, hogy mondjuk az F-16-osokat, hogyha ezeket ők most megkapják, akkor azt mennyire tudják Ukrajnában a pilóták használni? Hát én szerintem semennyire, tehát ahhoz tényleg az kell, hogy
máshol szállnak fel, igen.
Hát az F-16-osokra, hogyha nem akarják azt, hogy ezek az irgalmatlanul drága repülőgépek, ezek lezuhanjanak, akkor ott minimum kell a lehetőségét annak biztosítani, hogy mehessenek oda zsoldosok. Na most, hogyha megnyitják hivatalosan a lehetőségét annak, hogy Ukrajnában zsoldosok is megjelenjenek, akkor ugye ki van pipálva annak a lehetősége, hogy az utánpótlás, illetve a harcok azok eszkalálódnak, tovább folytatódnak, komolyabbakká válnak. És akkor ugye az egy ilyen külön impulzust adhat ennek az egész háborúnak, a háború intenzitásának, az egymás lefárasztásának, és hát ugye itt a nemzetközi politikában is érdekes, amit az oroszok csinálnak, mert tulajdonképpen van egy ilyen vitát, néztem az az ukrán médián keresztül jött, tehát hogy kikinek a proxia. Ugye? Uh-huh. És az ukránok azt mondták, hogy az oroszok azok tulajdonképpen most a kínaiaknak a proxiai a háborúban. Az oroszok meg ugye az ukránokra mondják azt, hogy ők az amerikaiaknak a proxiai. Tehát azt, hogy mondjuk itt most kik milyen érdekeket képvisel, kinek a szekerét tolja, uh-huh. Ez egy nagyon érdekes vitává kezd alakulni, és ráadásul még van egy másik fajta, egy régebbi, egy korábbi, még a háború előtti megközelítésmód, amit nem is az oroszok, hanem azt hiszem, hogy azerbajdzsáni politológusok fejtegettek, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak hosszú távon Oroszország érdekesebb, mint Ukrajna. Mert Ukrajna egy ilyen picinke állam, hogyha globális szinten vizsgáljuk az ügyet, hiszen Oroszországnak vannak ázsiai érdekeltségei, az Amerikai Egyesült Államokat Kína gazdasági potenciál az, ami irritálja. Kína ugye körbe-körbe csupán ellenségekkel rendelkezik, tehát nincs annyira kedvező helyzetben, mint amennyire ezt az ember gondolná, de a gazdasági potenciálja, különösen, hogyha az export tevékenységét vizsgáljuk, akkor az elképesztően erős. Amerika Egyesült Államoknak, emlékezzünk vissza Trumpnak a régi elnökségére, az egyik nagy újdonsága az volt, hogy próbálták az ipari kapacitást azt a határon túlról, tehát
visszacsempészni, igen.
Így van. Uh-huh. Hiszen ugye megvan annak a veszélye, mint ahogy az iraki háborúnál ez nagyon pontosan kiderült a 2000-es évek elején, hogy golyót nem tudtak, géppisztoly golyót nem tudtak eleget előállítani az amerikai hadseregbe. A kínai népköztársaságnak adtak megrendelést arra, hogy gyártsa le az összámukra a géppisztolyhoz szükséges
muníciót.
Golyókat. Uh-huh. Ez egy vicc egyébként. Tehát, hogyha az ember mondjuk eljut egy ilyen szintre, mert az egy dolog, hogy mondjuk a fejlesztések azok ugye a Silicon Valley-ben zajlanak Kaliforniában, meg ugye a keleti parton, meg még néhány egyetemen, középnyugaton is akár, de az ipari kapacitás tekintetében az Amerikai Egyesült Államok Indiának és Kínának van gyakorlatilag kiszolgáltatva, mert nagyon sok mindent kitelepítettek oda. Európa is hozzáteszem, tehát mondjuk nálunk is, hogyha, vagy nálatok is, hogyha körülnéztek a boltokban, akkor nem nagyon találtok olyasmit, amit odahaza állítanak elő.
Géza, akkor azt jelenti, hogy lényegében arra kell számítsunk, hogy ez a mostani ellenállás, ellenségeskedés, háborúskodás ebben a regiszterben fog zajlani, talán egy picit felgyorsulhat, megerősödhet, éppen abból az elképzelésből kiindulva, hogy akkor a békekötés előtt minél előnyösebb pozíciókat foglaljanak el terepen a felek, de hogy akkor mégiscsak meg kell várni azt, hogy a Fehérházban kiteszi le az esküt.
Hát nem biztos, hogy meg kell várni, mert ugye a 80 milliárd dollárnyi segítséget szavaznak meg most várhatóan áprilistól az Amerikai Egyesült Államok a világ különböző pontjain zajló konfliktusokra, és ebből 60 milliárd jut Ukrajnának. Tehát azt arra, erről annyit kell tudni, hogy mondjuk az orosz hadi költségvetés, ha normálisan békéből indulunk ki, akkor hivatalosan persze az olyan 70 milliárd dollár körül. Az amerikai meg ugye 700-800 milliárd. Tehát, hogyha ezekhez a számokhoz hasonlítom azt, hogy mondjuk mi az, ami Ukrajnában történik, hiszen ott egyelőre még mindig csak egy ilyen visszafogottabb, szerényebb háborús, hagyományos eszközökkel zajlott szerényebb háborús konfliktusra számíthatunk, illetve azzal van dolgunk, akkor bizony ez nagyon sok problémát fog okozni, főként hosszabb távon Oroszországnak, de hát mondjuk az iparát azt gyakorlatilag nagyrészt ugye sikerült már átállítani a kínai piacra, oda viszik, oda építik egyébként a gázvezetéket is, tehát oda fog irányulni az orosz nyersanyag exportnak a jelentősebbik része, ugye Indián keresztül még az Amerikai Egyesült Államok is vásárol orosz kőolajat, meg Európa is, úgyhogy drágább, mindenkinek rosszabb, európaiaknak különösen ez a fajta megoldás, de az élet nehezebbé válik mindannyiunk számára, de hát az ő számukra is nehezebbé válik. Tehát ezt azért ugye az oroszok is nehezen fogják, vagy egyre nehezebben fogják ugye elviselni, de hát az ukránok, hogyha megkapják a segítséget, akkor tulajdonképpen egy ilyen döntetlen harc, vagy háború alakulhat ki hosszabb távon, hiszen a felek azok nem tudnak eredményeket kicsikarni, és hát a célja, tehát a háborúnak a célja nem igazán világos a mai állapotok szerint se, tehát nem tudjuk azt, hogy az oroszok valójában mit akarnak, az biztos, hogy a háborúnak a lezáródása az oly mértékben fog a nemzetközi kapcsolatokra kihatással bírni, amit mi eddig nem gondoltunk volna, hiszen úgy nézett ki, hogy a második világháború után egy ilyen stabil időszak következett be. Itt bármi lesz a háborúnak a vége, bármi lesz a konfliktusnak a lezáródása, az elmozdulás lesz az eddigi normálisnak mondható status quo politikától.
Hát ezt nem fogjuk megvárni olyan értelemben, hogy addig még találkozunk Gecse Gézával itt a tetőterasszon. Géza, köszönöm, hogy velünk tartottál, és hát amint lesz valami, reméljük, hogy mégiscsak bíztató, és nem a merényletek sorozatára kell gondolnunk. Tehát amint lesz valami új elem, ami átértelmezésre vagy tovább gondolásra ösztönöz, jelentkezünk, és újra kérjük azt, hogy a szakértelmeddel járulj hozzá, és hozd egy picit közelképpen rádió hallgatók számára azt, hogy mi is történik valójában itt tőlünk keletre. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget. Szervusztok, minden jót.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.